Műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2024. decemberében 228 ezer fő szerepelt az álláskereső regiszterben, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 4 ezer fős csökkenést jelent. Az álláskeresők száma nem csak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is több mint 4 ezer fővel mérséklődött. Erre hívta fel a figyelmet szerdai közleményében Comba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára kiemelte, a magyar munkaerőpiac javulását erősíti a 15 és 64 éves korosztály gazdasági aktivitásának élénkülése, illetve a nyugdíjas korúak körében megfigyelhető munkavállalási kedv fokozódása. Ezek a tényezők együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több honfitáson kapcsolódjon be a munkaerőpiacra, amely 2010 óta 1 millió fővel gyarapodott, hangsúlyozta az államtitkár. Comba Sándor hangsúlyozta, a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít az álláskeresők támogatására. Az Ifjúsági Garancia Plus program a 30 év alatti fiatalokat segíti, még egy másik, szintén uniós finanszírozású projekt a 30 év feletti álláskeresők számára nyújt támogatást. Mindkét kezdeményezés célja, hogy bértámogatással, lakhatási és utazási térítésekkel segítse a munkába állást. A programok segítségével már mintegy 27 ezer álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon, hangsúlyozta az államtitkár. Nem enyhül a migrációs nyomás Európa irányába, ezt mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György kiemelte, míg tavaly az év első hetében 15 határsértőt fogtak el a magyar-szerb határon, idén 237-et. Ez a növekedés az egész balkáni útvonalra jellemző. A szíriai helyzet növeli a bizonytalanságot. A téli időszak már nem állítja meg a határsértőket, ennek az lehet az oka, hogy az embercsempész bandák egyre szervezettebbek. A szakember elmondta, a külső határok védelme mellett fontos az a megoldás, amellyel Olaszország, Svédország és más tagállamok is próbálkoznak, hogy a menedékkérelem elbírálására várakozókat az unión kívüli táborokban helyezik el. Bakondi György beszélt arról is, a kormány arra készül, hogy beperli az Európai Unió bíróságát, mert az egy döntésével súlyos bírságot szabott ki a külső határok védelmével kapcsolatban Magyarországra. Az Európai Unió bírsága elleni perben egy londoni ügyvédi iroda jár el, hangsúlyozta Bakondi György. Több mint 4000-en érkeztek Ukrajnából kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság szerdán. Az ukrán-magyar határszakaszon 4187-en léptek be Magyarországra. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Még egy hétig lehet pályázni a zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje az indulás után egy évvel jövő szerdán lejár, jelezték a közleményben hozzátéve, hogy a korábban előregisztrált érdeklődők még egy hétig igényelhetnek állami hozzájárulást a zöld energia termelését és tárolását, áramszámláik csökkenését szolgáló fejlesztéseikhez. Közölték azt is, hogy a kormány a Napenergia Plus programban 105 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. A nyári keretemelés jóvoltából az eredetileg kalkulált 15 ezerhez képest eddig több mint 20 ezer háztartás támogatásáról született döntés 84 milliárd forint értékben, és a nyertesek csaknem harmadának már el is utaltak több mint 16 milliárd forintot.
Az időjárásról.
Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, a déli délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 14 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szép felhő, beszélj, mondd el hát, fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel, esőcsepp mi ápos fölnevel. Mit jelent a fényes szivárvány, út lenne a mennyek irányán. A szápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, holdam, meséld el, mi az, ami minket vezérel. Hogy fény lesz, oly szép erősen, belőled lettem, s te belőlem. Téveszme lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Súlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Várni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni. A fák a lomba, rét az erdő, forró szellő. Na mondd el, meddig izzik még, lángunkat az álmok őrizzék. Lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Benned maradok örökre.
Az Inforádió interjú műsora itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Acél Petra kommunikációs szakértő, a Móri Nagy Művészeti Egyetem rektor helyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Megtisztelő, hogy meghívott. Köszöntöm a hallgatókat is.
jövőkutatásról, a fiatal nemzedék pszichés problémáiról, a kütyük használatának különféle hatásairól is beszélgetünk a következő bő 3/4 órában. Kezdjük azzal, hogy 2025 van, tehát gyakorlatilag az évszázad első negyedének az utolsó esztendeje. Mennyit látunk abból, hogy a következő 25 évben, vagy akár még nagyobb időtávlatban, a legfontosabb területeken mennyit változhat a világ?
Én is szívesen kívánok mostanában boldog új negyedszázadot, simán csak boldog új év helyett, mert valóban belefogunk egy olyan időszakba, amelyre egyébként vissza is tudunk tekinteni. És szerintem ez lehet az egyik alapvetés, vagy válasz a kérdésére, hogyha visszanézünk az elmúlt negyedszázadra, akkor milyen mennyiségű és milyen nagyságrendű változás történt. Rendkívüli. Ez látszik az életmódunkon, tehát ahogy a hétköznapjainkat éljük, ahogy az információinkat kezeljük, ahogy tanulunk, ahogy társas kapcsolatainkat megéljük. Tehát az, hogy például választunk-e egy személyes találkozót, mondjuk egy való idejű üzenetküldés helyett. Látszik abból, ahogy a teljesítményeinket leadjuk. Tehát adott esetben 25 évvel ezelőtt még az ember jól megizzadt egy szakdolgozaton, ma megírja helyette a mesterséges intelligencia, és tényleg ezt, aki használja ezt a rendszert, tudja, hogy másfél perc alatt írja meg, hiszen egy alkotmányt is meg tud írni 6-7 perc alatt, sőt, most már 4 perc alatt is. Ezek, hogy automata kasszánál állunk sorba, adott esetben egy bevásárlásnál, és nem azon gondolkodunk, hogy régen az áru árában az is benne volt, hogy valaki helyettem fogja meg az árut a gyors szalagon. Ezek ugye észrevétlenül történtek meg, és ezek a hétköznapjaink részei. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy sok minden maradt. Tehát még mindig leszalad a nejlonharisnyán a szem, még mindig késik a hetes busz, sőt, a vonat is hajlamos rá. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek viszont nem változnak itt. Ez a nagy kérdés a következő 25 évre, hogy mi az, ami lassabban fog megváltozni, és valószínűleg minden, ami fizikai, minden, ami anyaghoz kötött, minden, ami a környezetünkben nem digitális, vagy nem anyagtalan, annak lassabb lesz a változása a maga természete szerint. Ugyanakkor minden, ami információval, gondolkodással, érzelmekkel, versennyel, tehát olyan átvitt dolgokkal kapcsolatos, az megváltozni fog. Sokan azt mondják, hogy a legdöntőbb, a kulcs itt a mesterséges intelligencia lesz. Én azt gondolom, hogy mindig is az ember a kulcs. Tehát nem a technológia a kulcs, hanem hogy az ember mennyire szolgáltatja ki magát, vagy mennyire marad ura mindennek.
Az oktatás és az egészségügy talán az a két kérdés, amelyet rendszeresen említünk, hogy mennyit változott, mennyit változhat. Eljöhet-e 25 éven belül reálisan a személyre szabott oktatás és a személyre szabott egészségügy ideje?
Ha még egy picit visszaléphetünk, ami biztos, hogy eljön, hogy egyre tovább fogunk élni. Ugye ez már az utóbbi 5 évben is látszik, hogy rendre egy megfelelő százalékkal nő az életben eltöltött éveink száma.
Kérdés az, hogy ez mennyire minőségű?
Ez egy nagyon nagy kérdés valóban, mert ha belegondolunk, hogy nem mindegy 45 évig élni, vagy 80 évig élni, pláne egy olyan világban, ahol utáljuk az időskort, tehát ahol el akarjuk minden áron kerülni az öregedést, és arra vagyunk büszkék, hogyha ez nem látszik rajtunk, miközben gyakorlatilag az életünk felét idősödve töltjük, tehát sokkal jobban kéne szeretnünk, miközben a társadalmak legnagyobb egészségügyi kihívása már nem a szív- és érrendszer, hanem a demencia, ugye, tehát a feledékenység. Tehát ez nyilvánvalóan látszik. Ebből az is látszik, hogy az egészségügy, mint tudomány, vagy annak a háttértudománya mennyit fejlődött, és hogy itt mi lehet az a további áttörés, a robotorvostól kezdve, a mesterséges intelligencia alapú diagnózisok, egyáltalában a gyógyításhoz való viszony megváltozása. Ugye azt is érdemes itt azért belegondolnunk, hogy ma, ha elmegyünk akár a körzeti orvoshoz, akár egy szakrendelőbe, akkor nem egyszer sokáig csak az orvos hátát látjuk, aki beviszi az adatainkat ugye egy gépbe, majd a hátával beszél hozzánk, hogy mindezek alapján mi látszódik a mi egészségügyi állapotunkat. Tehát nagyon erős az adatorvoslás. Ebből nyilván adódik, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán, amely hihetetlen adatmennyiséget kezel, kombinál, elemez, profilíroz, hogy egy ilyen korban lehetséges, hogy egy vérvétel és annak a kielemzése 5 év múlva már nem egy rendelőben történik, és nem is a neten kapargálunk azzal kapcsolatban, hogy mit jelentett az a latin szó azon a bizonyos digitális leleten, amit éppen megkaptunk. Tehát ez nagyon valószínű, hogy az ilyen típusú adatközpontú egészségügyi lépések meg fognak változni. Az oktatás is megváltozik, ön azt kérdezi, hogy személyre szabott lesz-e, már most is van egy nagy része, ami személyre szabott. Az a kérdés, inkább az a kérdés, hiszen megkeressük az információkat, szóval inkább az a kérdés, hogy milyen lesz az oktatás? Marad-e intézményes oktatás? Lesz-e értelme eljárni iskolába? Miért fogunk tantermekben ülni? Vagy állni, hogyha oktatók vagyunk? Tehát a nagy kihívás épp az intézményekkel lesz, hogy újulnak meg az egyetemek, hogy látják, hogy az egyetemek majdnem 700 éve nagyon hasonlóan működnek. És most jön egy nagyon radikális változás valószínűleg, amit a COVID mutatott meg egy picit, hogy persze akarunk még találkozni egymással, de már nem biztos, tehát ma már egy diák nem az információért jön el az egyetemre, hiszen az információt már elég régóta elérheti, azzal pedig, hogy most már meg is kérdezhet valamit, sőt képileg, verbálisan olyan információt kap, amit még olyat is, amit nem akar. Miért jön akkor el?
A személyes kapcsolatok miatt?
Azért a közösségért, ahol meg lehet mérni ezt a tudást, vagy ahol meg lehet vitatni, valamilyen egyéb morális kultúrát megőrző, érzelmeket nevelő állapotért, valami összeszokásért jön el. Ennek mi lesz az egyetemi szintje? Ugye, mert akkor ezek szerint az iskolába is azért járunk, hogy összeszokjunk, vagy beszélgessünk. Lehet például, hogy a művészetekért jön el, vagy olyasmikért, ami nem tanítható. Szóval ezek lesznek a következő időszak kihívásai, de azért azt is látnunk kell, hogy ez nem mindig egyenesen megy előre, ugye annyira szeretünk hinni a progresszió mítoszában, hogy haladunk előre, ugye érdemes megkérdezni ma egy fiatalt, hogy azt fogja mondani, hogy mennyit fejlődött az emberiség, holott valószínűleg a középkorban boldogabb volt, és vagy jobban látta, hogy pedig sötétnek hívjuk a középkort, most már kezdjük felfedezni, nem volt az egyáltalában olyan sötét, csak így tanították. Tehát, hogy nem lett fejlettebb az ember, mint ember, egész egyszerűen csak több technológiát használ, és hisz a progresszióban. Nem biztos, hogy egyenesen megyünk előre. Elképzelhető, hogy lesznek visszafordulások is, mint ahogy azt is látjuk, hogy a mesterséges intelligenciát, amikor betör ugye a ChatGPT, akkor felszökik egy-két év alatt milliárdos használatra, és most ugyanott tartunk, ahol a kezdeteknél már megint csak néhány százmillióan nyúlnak hozzá egy nap. Tehát ez sem biztos, hogy egyfolytában egyre erősebb lesz ez a használat. Tehát lesznek itt megállások, meg visszafordulások.
Melyek a legnagyobb kockázatok? Azok, amelyeket nem tudunk előre kiszámolni? Mondjuk egy váratlanul nagy napkitörés, vagy egy üstökös becsapódása, vagy olyan technológiai fordulat, amelyet nem lát az átlag ember?
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván van egy olyan kockázat, amit szeretnénk kiküszöbölni egyébként, hogy lássuk, hogy a természet mit művel, mennyire dob meg minket katasztrófákkal, napkitörés, mi esik le, mi gyullad ki, és így tovább. A másik igazán nagy kockázat, amikor valamilyen gazdasági érdek hirtelen gesztusokat eredményez. Olyanokat, amelyeket nem ellenőrzünk, olyanokat, amelyekre nincs szabályozás. Éppen múltkor hallgattam valakit arról nyilatkozni, hogy mennyire jó dolog az, hogy valaki nem Európában fejleszthet technológiát, mert ott szabad, nincs ennyire szabályozva, mint ahogy most Európában elkezdik az AI-t, vagy a mesterséges intelligenciát, vagy ugye a Digital Service Act, már most a digitális világot is. És akkor az emberben úgy megszületik a gondolat, hogy egy innovátor mennyire annak örülne, ha nem lenne szabályozás, de egy kultúra nem annak örül, hogyha nincsen szabályozás. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy Persze zseniális az atombomba kitalálása, és egy ilyen kettős hozzáállásunk, vagy mennyi fantasztikus, ugye magyar származású fizikus is dolgozik benne. De alapvetően milyen jó lett volna, ha bevonnak oda egy morálfilozófust is, vagy egy teológus, vagy egy etikus, aki megmondja, hogy ember mégiscsak, amin most gondolkodsz, az egy tömegpusztító fegyver. Tehát nagyon mást gondol, ami váratlan lehet, és ami hirtelen problémát vethet fel, az az, hogy megjelennek olyan szereplők, akik nem tudnak más szempontokat figyelembe venni, és bekerül valami úgy a tömegek elé, amit aztán már nem lehet megfogni, vagy nagyon nehéz láncon tartani.
A szabályozás hogyan alakulhat a következő években, ahhoz képest, amilyen gyorsan fejlődik és teret hódít a mesterséges intelligencia?
Fejlődhet, és azt látni, hogy azért Európában van is most erre igény. És néha fajék egyszerűségű dolgokra képes a szabályozás. Csak hogy mondjak egy egyszerű példát, hiszen erről vita is folyik. De azt mondani, hogy igen, az osztályteremben ne vigye be valaki az okostelefont. Ugye eddig azt mondtuk, hogy ilyen nem létezik. Hát ez nem lehet. Hát mindent lehet. Az a kérdés, hogy jó ez a szabályozás, eléri a célt, az valóban kérdés. De ez egy tipikus olyan szabályozói gesztus, amire azt lehet mondani, hogy hát meglépni meg lehet. És elképzelhető, hogy nagyon jó az eredménye, csak valahogy abban a mítoszban érezzük magunkat, hogy na, hát ilyet nem szabad. Meg ez lehetetlen. Hát lehetetlen, hogy ne lógjon állandóan rajtunk egy okos készülék. Miért is lehetne lehetetlen? Vagy lehet úgy is szabályozni, hogy mondjuk az e-sport fogadás, vagy általában a digitális fogadás, azt ki? Nem engedem be azt a külföldi céget, akinél nem. Tehát úgy szabályozom, olyan a nemzeti szabályozás, hogy nem engedi be. Ilyen is lehet. Nos, azt persze nem tudja senki, hogy ez-e feltétlenül a jó megoldás, de a szabályozás akkor, szóval a szabályozásnak is bátornak kell lenni, tehát kell, hogy legyen saját prioritása, és abban kell, hogy valami mellett, és ez általában egy értékalapú döntés, letegye a voksát. Tehát azt mondja, hogy igen, én azt szeretném, ha épp maradna az emberek tudata. Nem biztos, hogy ez a legjobb eszköz, de megpróbálom. Én azt szeretném, hogyha tudnám szabályozni azt a tevékenységet nemzeti szinten, és nem engedem adott esetben, hogy ez elveszem valamilyen globális útvesztőben, ahogy mondjuk a közösségi médiumok szabályozása a mai napig, és az ott történő bármilyen atrocitás kezelése a mai napig egy kihívás.
A fiataloknak, gyerekeknek mit érdemes tanulni, hogy azt jól hasznosíthassák 15-20-25 és még több év múlva?
Ez megint csak egy olyan alapvető felvetés, és kíváncsi is lennék, hogy most a kedves hallgatók mit gondolnak, hogy akkor, amikor az ember szülőként azt mondja a gyerekének, hogy Isten ne adja gyerekem, hogy bölcsész legyen, mert hát nem élsz meg, ugye, hát tanulj informatikát, vagy tanulj digitális programozás, vagy tanulj adatbányászatot. Azt kell mondjam, hogy minden egyes európai és tengeren túli kutatás is, nem csak a brit, jó, hogy nem mindig csak brit tudósokra hivatkozzunk, azt mutatja, hogy soha nem a direkt eszközhasználati felkészülés az, amit érdemes tanulni. Ma egy technológia kezelésének a polc ideje, vagy shelf life-ja, ahogy ezt mondani szoktuk, az másfél év. Hát erre nem érdemes tanulni. Ugyanazokat az elemi dolgokat érdemes tanulni. Jól beszélni, jól gondolkodni, jól számolni, otthon lenni a világban. Tehát meglepő módon nem specifikus készségekre lesz elsősorban szükség, hanem olyan hozzáállásokra, ami aktív kíváncsiságot eredményez. Szeretjük ezt a szót használni, hogy nyitottság kell. Nem nyitottság kell, nyitva az ablak van. Kíváncsiság kell. Aktív, éber, tevékeny odafordulás. Jó kérdések feltétele. Alapvetően elemzőkészség, gondolkodáson alapuló elemzőkészség, mert képes lesz rá a technológia is, de nekem kell tudnom, ugye ma például van egy ilyen program, hogy ne arra használjuk a mesterséges intelligencia mondjuk verbális részét, hogy megválaszoljon valamit, hanem hogy segítsen a jó kérdést feltenni. Tehát ne válaszokra trenírozzuk, hanem abban, hogy segítsen nekem a legjobb. Tehát hogy döntöm el, hogy hol tanulok tovább? Ugye ez milyen gyenge kérdés, hogy hol tanulok tovább? Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mi alapján akarom eldönteni, hogy hol tanulok tovább. Valójában mik is az én prioritásaim, vagy a gyerekem prioritásai. Hogy kell ezt jól megkérdezni tőle, magamtól, az élettől, stb. Tehát olyan elemi emberi készségeknek az azonosítása sokkal fontosabb, és ezért mondtam a kíváncsiságot, a jó kérdés feltételt, a kritikai érzéket, a narratív készséget, a koherenciát, tehát az összefüggések emberi szintű meglátását, az odafordulás, vagy az együttérzés képessége. Ez valószínűleg például egyelőre még nem technológiához kötött. Valószínűleg majd meg lesz ez is, hiszen már nagyon udvarias a mesterséges intelligencia is. Eldönteni azt, hogy mi valóságos és mi nem. Például adott esetben, amikor majd olyan sportjátékok zajlanak, amiben egy emberi csapat, mondjuk egy hologram csapattal játszik, vagy egy robot csapat, ugye jósolják, hogy 2050-ig lesznek ilyen futballmérkőzések például, hogy ott eldönteni, hogy ki ember és ki nem ember, és hogy mi alapján drukkolunk az egyiknek, vagy a másiknak, vagy mi alapján döntjük el, hogy adott esetben ez fontos, vagy nem, sem. Szóval ezekre a készségekre lesz szükség leginkább.
Az évezred elején sokszor még az volt a kérdés, hogy meg tudja-e verni a legjobb sakkozó a szuperszámítógépeket. Ezen túlhaladtunk, de ugye már akkor is volt valamiféle mesterséges intelligencia, és ennek a mesterséges intelligenciának az előretörése gyorsult fel az elmúlt években vagy évtizedekben. Ebben a helyzetben látszik-e, hogy mondjuk 2050-ben mit fogunk dolgozni, milyen tevékenységet végzünk, és mit váltanak ki az okos eszközök?
Ugye gondoljunk bele például néhány olyan jóslásba, ami nem vált be. Ugye azt mondták, hogy már mostanra, már 2025, tehát ne feledjük el, hogy olyan jóslások voltak, hogy már mindenütt robot lesz. Nincs mindenütt robot. Van néhány helyen, sőt, mind a kávézókban is vannak már robotok, de nincs mindenütt. Otthon például a háztartásainkban, ha csak nem okos otthonban élünk, akkor azért nincs annyi robot. Még mindig édesanyja készíti, vagy édesapa készíti a vacsorát, és még mindig mi esszük meg. De alapvetően azt gondolom, hogy attól, hogy néhány jóslat nem vált be, néhány jóslat meg bevált. Tehát az azért látszik, hogy az információs munkakörökben dolgozók, akik egyébként a legtöbben vagyunk ma a világon, tehát igen, bizony a Földet egyre kevesebben művelik, és bizony egyre többen ülnek irodákba és képernyők előtt, azok előtt kihívás lesz az, ami következik. Még 10 éve azt mondtuk, hogy a rakodó munkást fogjuk tudni helyettesíteni. Ma azt mondjuk, hogy az ügykezelőt, az információ előállítót, az információkat csak kombinálni képes munkakörökben lesz a leghatékonyabb az új technológiát. Tehát itt is tévedett a jóslás, mert nem a kék galléros munkaköröket fogja leginkább, hanem a fehér galléros, vagy szellemi munkaköröket helyettesíteni. Tehát alapvetően én azért azt gondolom, hogy nem fogunk kevesebbet dolgozni. Most is látszik két vonal. Az egyik vonal arról beszél, hogy elegendő lenne 4 napot dolgozni egy héten. Ugye? Tehát elegendő lenne kevesebbet tölteni irodákban, stúdiókban és így tovább. Egy médiumban ülünk, amikor majd mindent az inforádióban a mesterséges intelligencia állít elő, akkor az egy érdekes pont lesz. Ugye tudjuk, hogy már ma vannak ilyen médiumok, amelyek teljesen mesterséges intelligencia alapúak. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy Japánban meg a 6 napos munkahetet erőltetik, mert hogy még többet kéne egy kicsivel még ennél is dolgozni, nehogy véletlenül otthon legyünk a 8 négyzetméteres lakásunkban, és ne tudjunk, ugye ez is egy nagyon nagy kérdés, ez politikailag is, meg társadalomszervezésileg is egy nagy kérdés, hogyha az emberek kevesebben dolgoznak, akkor mit fognak csinálni a maradék időben, és ugye Ortega y Gasset-nek van ez a híres könyve, a tömegek lázadása, hogy programot kéne kapniuk. Szóval meg fognak jelenni olyan célok is, amelyekről nem az egyén gondolkodik el, hanem a mindenkori hatalom, vagy a mindenkori irányítás. hogy van-e értelme téged hagyni munkanélkül lenni, és csak élvezni az életet. Mi történik azokkal, akik most nem ott tartanak a technológia használatban, és mi történik azokkal, akik már ott tartanak. Tehát ezekre nem lehet egyértelmű választ adni, azt azért mégis gondolom, hogy tovább fogunk élni, több program kell az életre, és az a kérdés, hogy ebben most mennyire tudunk egyénileg és közösségileg helyet hagyni az embernek.
Ha már az egyéni részt említette, ugye egyáltalán nem egységes, hogy kinek fekszik mondjuk egy 4 napos, illetve egy 6 napos, vagy egy 5 napos munkahét. Tehát a kultúrának nyilván meghatározó szerepe van, hogy egy országban hogyan alakítják, de mégiscsak sokszor az egyén egészségi állapota, személyisége dönti el, hogy melyik ideális.
És a generációja, mert ha ezt átvetítjük például a távmunka, nem távmunka kérdésére, akkor azt látjuk, hogy felnőtt egy generáció, aki ez a gig economy, vagy ugye, ahogy elnevezik, ez a bárhonnan tudok munkát végezni, projektekben dolgozom, voltak éppen nem is munkahelyem van, hanem munkáim vannak, és ugye ez a tengerpartról beköszöntem a projektbe, hozzáállás, ehhez képest akár az enyém, aki most 50 éves elmúltam, teljesen más, tehát nem tudom elképzelni, ne a munkahelyemen dolgozzak, és hogy valahogy úgy is érezném, hogy egy kicsit ilyen szigorú protestáns munkafelfogásom, nem is összeegyeztethető, hogy egy bikiniben üljek, vagy éppen egy melegítőben, egy tengerparton, vagy egy bársarkában.
De lehet, hogy valakinek az válik be.
Így van. Tehát azért mondom, hogy ez generációs is, mert én értéket tulajdonítok annak, hogy kicsit nehezebb nekem, és hogy a munka nem szükségszerűen könnyű, meg annak tulajdonít értéket, hogy mennyi kreatív erő van abban, hogy én bárhonnan be tudok jelentkezni. Nyilvánvaló, hogy az egyik egy munkahelyet körvonalaz, a másik meg egy projektet körvonalaz inkább. Tehát ezen is sok fog múlni. Csak az a kérdés, vagy az a válasz is, hogy azért fog sok múlni, mert a tanításban majd ezt fogjuk szocializálni. Tehát az egy nagyon... Az, hogy én egy fokozatos, több évig tartó munkára készítek föl valakit, egy karrier típusú előrelépést előirányoz, vagy azt mondom minden órámon, amint tanítok, hogy most találj ki fél évre egy projektet, az egy teljesen más szemléletű nevelés.
Melyik a legfőbb félelmeink, és melyik elsősorban a fiatal generáció legfőbb félelmei így a század első negyedének végén, vagy a második negyedének az elején, ahogy számoljuk?
Azt gondolom, hogy a szülőgeneráció, a mai szülőgenerációnak a legfőbb félelme az egy nagyon megalapozott félelem, hogy nem jut el eléggé a saját gyermekének a generációjához, tehát nem tud rajta segíteni. És az igazi félelem velük kapcsolatban az, hogy ami egyértelműen látszik minden adatból, hogy rendkívüli módon nő a mentális és pszichés problémáknak a számossága, előfordulása, általánossá válik a pánikbetegség, a szorongás, az alvászavar, az a fajta koncentrációs probléma, amit adott esetben egy figyelemzavarként azonosítunk. Ez olyan erőteljes, olyan az Egyesült Államokban tavaly volt egy nagyon nagy kutatás erről, hogy gyakorlatilag a mai 15-19 évesek körében a figyelem vagy szorongásos zavar mértéke legalább a 60%-ukat érinti. Ez egy hatalmas szám, és ha még hozzávesszük, hogy az érintetteknek több mint a fele gyógyszert is szed már erre, azért tudjuk, hogy ez a tengeren túlon elég általános, de akkor is nagyon mellbevágó. Tehát itt van egy Tehát ahogy a generációknak vannak tipikus betegségei, ahogy a háborús generációnak a szíve, a 80-as évek generációnak az elhízás és a cukorbetegség, ugye a mai fiataloknak egyértelműen a fej, tehát valahol ott a testünk csúcsán megjelent egy olyan alapvető probléma. És azért az, hogy a mentális problémák, azok hatnak ugye a pszichés problémákra, a frusztrációra, az ijegységre, az állandó aggodalomra. Azt hinnénk, hogy a mai generáció türelmetlen, magabiztos, laissez-faire, bátor, ugyan?
Annak mutatja csak magát?
annak is akarjuk látni őket, mert nem ismerjük eléggé őket. Tehát olyan érdekes például, hogy nem számolunk azzal, hogy ez az a generáció, ami megélte a 2008-as gazdasági válságot, és senki nem érti, hogy miért ennyire népszerűek a fesztiválok. Azért, mert a mostani generáció tudja, hogy csak az az övé, ami élmény. Tehát, hogy mindent el lehet veszteni. Ez egy ráadásul Covid generáció. Megélte azt, hogy egyik napról a másikra lezárják az életet. Ez egy háborús generáció, mert megélte, hogy egyik napról a másikra arra ébred, akár Magyarországon, hogy a szomszédban háború van. Ezt egy kicsit, és ezt ráadásul egy jóléti környezetben éli meg, ahol ugyanakkor egy áruház polca előtt azon morfondírozhat, hogy a 1,8-as joghurtot válasszam, vagy az 1,1-est, vagy a 0,1-es. Tehát mindehhez nem járul mégsem a hétköznapok iszonyata, de mégis meg kéne valahogy élni. Tehát ez valóban egy nagy aggodalom, és itt nincs okunk a homokba dugni a fejünket. Tehát ez egy általános probléma, az, hogy a fiataljaink nem alszanak, az, hogy az alvás egy alapvető probléma lesz, ami egyébként a lassú agyhullámok miatt a tanulást, minden egyebet segítene. Szóval ez egy nagy kihívás. És azért mondom, hogy a szülői generáció aggodalma az, hogy nem jut el hogy odáig, hogy ezt megoldja, mert egyébként egy kicsit maga is elkezdett küzdeni ezzel, mert soha nem teszi le az okos készülékét, sőt, a gyereket ő letanulta meg, hogy soha ne kapcsolja ki azt a készüléket. Tehát ő adta az igazi mintát. Ma is tudjuk, hogy például a média használatnál 80%-ban a szülő viselkedésén múlik, hogy a gyerek hogy kezdi el használni a médiát, és hogy áll hozzá.
Tehát akkor a kütyű használatnál helytelen csak a fiatalokról beszélni. 70-80 évesek is rendszeresen használják, akár újabban az elmúlt néhány évben a metrón, a buszon, a villamoson, repülőutakon a kütyüjeiket.
Így van, és otthon, amikor hazavisszük, és ott van mindig velünk. Ugye tudjuk, hogy például az okostelefonnak az érdekessége, hogyha lefordítva magam mellett tartom is, 20%-ban elvonja a figyelmemet az aktuális cselekvésről azért, mert attól, hogy ott van, arra figyelmeztet, hogy van az a másik világ, amiben most épp nem veszek részt. Ha el van némítva, akkor is elvonja a figyelmet, és amikor szülőként azt mondjuk, hogy csak megírom még ezt az üzenetet. Nyugodtan beszélj hozzám közben. Én tudok, nem tudunk. Kérem, hogy minden tisztelt hallgatónak mondom, hogy mítosz, nem tudunk. Ez az elegáns agyunknak a tulajdonképpen a hazugsága, hogy úgy hihetjük, mintha menne a kettő együtt. Nem, az ember nem tud két információs tevékenységet, pláne hármat egy időben ugyanabban az intenzitásban és mértékben végezni, vagyis törvényszerűen valamelyikre nem fogunk figyelni, és most jön a lényeg, valószínűleg az a face-to-face-et, tehát a szemtől szembenire nem fogunk figyelni, tehát miközben beszélgetünk a gyerekünkkel, ne küldjünk el egy üzenetet se, mert nem megy. Tehát hiába hisszük, hogy mi már profik vagyunk, meg megtanul, nem. Vagy az egyik, vagy a másik. És szerintem ez az egyéni kihívásunk, hogy ott abban a pillanatban megengedjük-e magunknak, hogy bizony mi szigorúan eldöntjük, hogy az egyik, vagy a másik. Most én itt erről papolok, de én is nagyon sokszor ezt elrontom. Tehát azt mondom az édesanyámnak, miközben telefonálunk, hogy nem nyugodtan mond még, édesmama, csak most még ezt el fogom küldeni. Nem tudom elküldeni. Vagy akkor rá nem figyeltem. És ez olyan mértékben meghatároz az utánunk következőknek a hozzáállását mindehhez. Az, hogy melyik helységben tartjuk, és hogy ezeket a készülékeket. És azért mindenki lássa, hogy mikor kapcsolta ki utoljára a laptopját. Ki kapcsolta? Nem csak lehajtotta a fedelét, vagy nem csak megnyomta a gombot, ami a képernyőfényt megszünteti. Szóval ezek egyéni döntések lesznek.
Említette a gyógyszerhasználatot egy fél mondatban. Mekkora a különbség a között, hogy valaki mondjuk 60-70-75 évesen elkezd egy gyógyszert használni a mentális, pszichés zavarokra, mint hogyha mondjuk 20-25 évesen elkezd drogozni, vagy gyógyszert használni, illetve gyógyszert itallal kombinálni, alkoholos itallal?
nagyon néma ez a probléma ma, de azért figyeljünk oda tengeren túlon is, sőt Európában is, tehát van egy nagyon komoly újabb válsága például a szerfogyasztásnak, az opiátoknak ez a járványa újra végigmegy, és most már nem csak a fiatal generáción, de az idősebb generáción is, de nagyon más. Tehát nagyon más elkezdeni időskorban, ott se jó, nyilvánvaló, de fiatalkorban ez egyrészt egy szocializációt is jelent. Tehát, hogyha valami problémám van az életben, akkor egy szerhez, egy gyógyszerhez, vagy egy tudatmódosító szerhez fordulok. Egészen más, hogyha azt tanulom meg, hogy meg kell tudnom küzdeni a problémákkal valahogy, meg kell találnom azokat az embereket, közösségeket, akik segítenek. Tehát nem egy szer lesz, nem egy gyógyszer lesz, és ilyen értelemben nem is egy digitális tartalom lesz, ami nekem segít, hanem az, aki mellettem van. Az emberi kapcsolat fog segíteni. Önmagam tudok magamon segíteni. Ha ez fiatalkorban nem történik meg, vagy nem látszik, hogy erre képes vagyok, akkor gyakorlatilag egy nagyon fontos pillérét vesztem el az életemnek, és ezért más időskorban, mint fiatalkorban.
Ugye a mellékhatásoknak a kiütközése sem mindegy, hogy mondjuk 5-10 év gyógyszerfogyasztása, vagy sok-sok évtized gyógyszerfogyasztásánál tapasztalhatjuk. A fiatalok egy része, sőt, most már nem csak a fiatalok egy része, nagyon sok képi ingert kap. Vannak olyan rövid videók a közösségi médiában, ahol egy másodpercen belül is több vágás, több snit van. Mennyit változtat az agyunk működésén, a viselkedésünkön, hogy ennyire sok képet, képi tartalmat nézünk nagyon rövid ideig?
A 20. századtól beszélünk a képi forradalomról. Érdemes észrevennünk, hogy az iskoláink, és amit 12 évig, vagy 8 évig, vagy ki mennyi ideig tanul, teljesen a szóról szólnak, a verbalitásról, a szóbeliségről, aközben a kultúránk ma már szinte minden meggyőzésre képet használ. Tehát ennek az egyébként az oka, hogy a kép sokkal könnyebben hat, sokkal gyorsabban és sokkal általánosabban hat a tudatunkra egy kép, mint egy szó. Hát gondoljunk bele, azt mondom valakinek, hogy kutya, ahhoz kell értenie magyarul, kell tudnia, hogy miért nevezte el a kultúránk pont ezzel a hangsorral azt a négylábú tündéri állatot. Tehát egy csomó elvontság van a nyelvben. Ehhez képest 12 évig az iskolában azt mondjuk, hogy hogyan elemezzünk egy mondatot, és nem az, hogy hogyan elemezzünk egy képet. Magyarán a ránk ható képek többségét kritikátlanul fogadjuk be. Tehát hat ránk, engedjük, szinte zsilipelés nélkül engedjük, hogy a kép működjön, és működik is. Zsigeri alapon kivált reakciókat, tehát hirtelen hat, gusztusosnak látom, vonzónak látom, megindít, érzelmesen viszonyulok hozzá, és ezek az elsődleges reakcióim elfedik esetleg, hogy nem is igaz, amit látok. Itt van az egész deepfake probléma, hogy amit látok, igaz-e? Egy nagyon híres filozófus, és nyelvfilozófus, jelfilozófus mondta azt, hogy a képnél mindig az az érzésem, hogy ez a valóság, mert hiszen azt gondolom, hogy ábrázol valamit, és amit ábrázol, az van. De ma már teljesen szintetikus képekkel dolgozunk. Valamivel, ami soha nem volt. És lehet, hogy hasonlít Barack Obamára, vagy Zelenszkijre, tehát lehet, hogy majdnem olyan, sőt, a megtévesztésig hasonlít, de ez az ember a valóságban olyat nem mondott, mint amit mondjuk a mozgóképen mond. Ugye ez a mély hazugságnak a kora. Tehát, és mivel én befogadóként a képnek egy olyan tulajdonságot tartok hozzávalónak, hogy ez biztos ábrázolja a valóságot, ezért meg vagyok tévesztve, hogy ilyen szépen magyarul mondjam. Na ez a korunk képek által meghatározott világát nagyon erősen, morálisan és hát önállóság szempontjából is aláássa.
Tehát nem lehet ezt még szabályozni?
Nem csak úgy lehet, kell is. Tehát azért emlékszünk még szerintem mindannyian, amikor kijöttek az első élelmiszerek, amelyek nagyon finomak voltak, aztán kiderült róluk, hogy tele vannak E-vel, ugye? Hát mi ne lehetne egy tartalomról elmondani, hogy mennyi el van benne. Hát lehetett az élelmiszerekre is kiírni. Nyilván most van egy ilyen első vadnyugati kor, de már alakul ez is, mert hogy elő lehet azt írni, hogy meg kell jelölni, hogy mennyi benne mondjuk a mesterséges tartalom. Az a kérdés, hogy aki fogyasztja azt a képet, igényli-e, hogy utána nézzem? Mert azért vegyük észre, hogy milyen automatikusan kattintunk arra, hogy minden sütit elfogadunk, mert utáljuk, hogy megkérdezi. Ugye most már tőlünk minden egyes tartalom előtt, hogy elfogadjuk-e. Mennyivel egyszerűbb rányomni egy gombra, jaj, mit fogom én megnézni, hogy mit, miből választhatnék. Én azért javaslom mindenkinek, hogy ha már ez az opció itt van, döntsük már el, hogy tényleg akarjuk-e, hogy ez az összes süti lekerüljön a gépünkre.
Kérdés, hogy ez mennyire egyszerű, mondjuk, hogyha egy új honlapon valaki el akar olvasni egy egyperces cikket, ahhoz képest mondjuk, hogyha a 5-6-10 percen keresztül olvasandó kis apró betűs részt áttanulmányozza.
De ha sajnáljuk a figyelmet erre, akkor ne sajnáljuk magunkat azért, hogy megtévesztettek. Tehát valamit valamiért, és itt jön, amiről korábban beszélgettünk, hogy bizony annak, hogy én éppen maradjak egy ilyen világban, van ára, tehát nem mondta senki, hogy könnyű lesz, meg energiamentesen lehet ez, tehát hogy kiválthatom a saját ellenőrző képességemet valami. Nem tudom kiváltani. Igen, ezt rá kell szánni. Ezt kell végig gondolnunk szerintem egyénileg is, iskolában is, közösségileg is, hogy amikor megtehetnénk, rálegyintünk, hogy na de annyira akarok sietni. Egyébként, hagyj kérdezzek, miért is akarunk mindig ennyire sietni? Tehát ma egy honlap betöltődésekor, ha az 2 másodpercnél lassabban töltődik le, akkor már idegesek vagyunk, és többé nem látogatjuk meg. 2 másodperc, ez egy 2 pislogás. Tehát ki mondta, hogy ne tudnánk rászánni a 9 másodpercet. Rá tudnánk, csak nem akarjuk. Meg mivel van, ami ilyen gyorsan is letöltődik, ezért ahhoz viszonyítunk. De az senki nem állítja, hogy ez egy örömteli fáklyás menet lesz, amikor én leellenőrzöm, hogy abban a képi tartalomban van-e mesterséges adalék. Hát van, és azt nekem muszáj tudnom. Abban is van élményszerűség, amikor észre tudom venni már, meg megtanítom magamnak, hogy azért még látszik egy picikét, hogy az tényleg mégse Zelenszkij, vagy mégsem Donald Trump.
A politikai kommunikációban óriási szerepe van ennek, ugye a vizuális kommunikációnak, és ahol igen nagy a tét, tehát hogy kikerül hatalomra, ott már azért az elmúlt évtizedek kampányaiban is láttuk a mesterséges intelligencia szerepének növekedését, akár a legutóbbi amerikai elnökválasztási kampányban. Ez a terület mennyire szabályozható?
Annyira szabályozható, amennyire bármely más terület, amely akár az oktatás vagy az egészségügy kérdése. Itt ami nagyon izgalmas, hogy vajon tényleg tud-e vonzó lenni mondjuk egy teljesen szimulált politikus? Ez nagyon érdekel minket kutatókat, mert mondom a példát, a virtuális influencereknek milliós követőtábora van ma a világban. Vannak magyar virtuális influencerek is, vannak nemzetközék is 15-16 milliós követőtábora. Úgy képzeljük el, hogy nem valóságos lények, nagyon valóságosnak kinézően, direkt nem akarok neveket mondani, mert sokszor reklámérték is társul hozzájuk. A lényeg az, hogy ugyanakkor azt látjuk, hogy olyan típusú érzelmeket nem mozgatnak meg, mint a valóságos influencerek. Például irigységet nem keltenek. Márpedig az, hogy én hasonlítani akarok egy influencerre azért, mert ő szebb nál, vagy szebbnek látom magamnál, vagy sikeresebb nálam, az egy nagyon fontos mozgatórugó, és mivel tudjuk az virtuális influencerről, hogy nem valóságos, ezért kedveljük, de nem irigyeljük. És ugye a politikusoknál is ez egy nagyon nagy kérdés, hogy nem mindig attól működik egy politikus, hogy mindenki szereti. Olyan pillanat politikus ugyanis nincs is. Abban a pillanatban, ha ő egy tökéletes politikus lesz, egy igazi virtuális politikus, próbálkoztak Japánba például polgármester választásnál, virtuális polgármesterrel, nem jött be. Tehát nem elég romlékony, nem lehet egy kicsit utálni. nem lehet kritizálni, nem lehet irigyelni, nem lehet neki úgy drukkolni. Tehát a szabályozáson túl azt látjuk, hogy az emberi reakciók se biztos, hogy ugyanolyanok lesznek. Mondjuk például egy virtuális politikus, amely azért lássuk be, nagyon kényelmes lenne virtuális képviselőkkel dolgozni. Hát mindig ébren van, mindig elérhető. Nem kell a fogadó óráját kivárni. Mindig tökéletesen tud viselkedni, mindig jól van öltözve. Szóval egy ilyen apróságot mondjuk őrült hasznos lenne, ráadásul nagyon olcsó.
És ilyen fekete kampányokat nehéz lenne ellene.
Az bizony, és azonnal, és mindent, és mégsem, valószínűleg az a romlékony emberi anyag, amitől izgalmas az egész, és amitől szaga van, az kell egyelőre nekünk.
A nyelvtudásunk, a nyelvtanulásunk mennyire változhat meg? Eljöhet annak az ideje mondjuk egy-két évtizeden belül, hogy kialakul egy globális, nagyjából 500 szóra épülő angol?
Ezt nem gondolom én személyesen, de az biztos, hogy a fordítás ipar ma az egyik legnagyobb biznisz. Pláne így, hogy nyelvtanulás nélkül lehet nyelveken beszélni, tehát magunk elé tartjuk az okostelefonunkat, és való időben fordít. Sőt, hát ugye ma már például a tudományban nagyon nagy előnye van ennek, hogy bármi is legyen az anyanyelven, meg tudom angolul írni azt a cikket. Nekem például ez még furcsa, mert én még mindig nekiállok magam angolul megírni, és erre már a fiatal doktoranduszaim azt mondják, hogy tanárnő, hát nem. Minek küzd ezzel? Hát miért próbálja saját maga angolul, amikor betesszük ugye a fordító programba? Azért nem tartom valószínűnek ezt a közös nyelvet, mert egyrészt létezik már egy ilyen angolnak hívjuk. Tehát van egy lingua franca, a digitális világ lingua francája az az angol. Tehát, hogy ez egy... Ami egyébként szerintem egy nagyon érdekes morális problémát is felvet, mert azért ez egy monopólium, és bizonyos embereket nagyon szerencsés helyzetbe hoz, akik angol anyanyelvűnek születnek. És ez azért, ha szabad ilyen nagy szavakat mondani, ez egy nagyon komoly esély, egyenlőségi probléma is, hogy vajon ugyanakkora eséllyel lépek-e be egy globális arénába, hogyha én nekem nem anyanyelvem az angol. Ez a tudományban például egy érdekes kérdés. Másrésztről viszont, ahogy nem jött be az eszperantó annak idején, pedig milyen szabályos, matematikailag kiszámolható nyelv, és mennyi mindent megoldott volna, úgy semmi mesterségesen kitalált nyelvileg nem jön be, azért, mert a nyelv mindig valahol kulturális közösséghez és egyéni önazonossághoz is kötött. Tehát a nyelvvel többet teszünk, mint egy villával, vagy egy kanállal, vagy egy késsel. A nyelven mindig egyszerre valami többletet is sugárzunk, egy kultúrát, egy egyéniséget, és emiatt nem tartom valószínűnek, még ebben a világban sem.
A beszélgetés végén engedje meg egy személyes témakört kérdést. Kommunikációs szakértőként hogyan elemzi, vagy hogyan tekinti, ha nem is elemzi mélyebben, akár a beszélgető partnerek, az emberek különféle megnyilvánulásait, kommunikációját, nonverbális gesztusait?
Szerintem mindenki elemzi a másik gesztusait, csak legfeljebb nem tudatosul benne, hogy elemzi, hiszen minden válasz egy kérdésre, valahol annak az eredménye is, amilyennek értékeltem a kérdést, nem csak tartalmilag, hanem abból a szempontból, hogy feltették, ahogy intonált közben az illető. Én nyilván nekem rendkívüli élményt jelent, hogy ez a szakterületem. Tehát én boldog embernek érzem magam emiatt, mert egy állandóan művelt dolgot nézhetek, és gyönyörködhetek, vagy iszonyodhatok tőle, attól függően, hogy éppen mivel találkozom. És ez egy kihívást is jelent, hogy vajon én mennyire figyelek arra, amikor én kommunikálok, hogy a másik is elemez engem, legfeljebb, ahogy már mondtam, ez nem tudatosul benne, hogy elemzi. Tehát magyarán az emberi kommunikációban, vagy az ember digitális technológia közti kommunikációban is folyamatosan végzünk egy ilyen meta kommunikációt, és ennek révén elemzünk és figyelünk, csak nem biztos az, hogy kimondjuk magunknak, hogy igen, engem az zavart most ebben, hogy. Vagy igen, én most arra nem kaptam választ, vagy hű, de rosszul tettem föl én ezt a kérdést, vagy de megválaszolhattam volna ezt pontosabban, ha jól figyelek. Ami számomra ma a legnagyobb kihívás kommunikációval foglalkozó emberként az az, hogy vajon figyelünk-e még egymásra eléggé? És újabban a piacon is megjelentek a figyelemtréningek. Most már nem biztos, hogy meggyőzni kell megtanítani egymást, hanem jól figyelni. Igazán figyelni. Mert hogyha igazán figyelünk, akkor mindannyian jó elemzőkké is válunk.
Mi kell ehhez?
Alapvetően türelem. Teljes odafordulás, koncentráció, igazi érdeklődés, olyan belső elhatározás, hogy nem eldöntöttem, hogy mit akarok hallani, hanem eldöntöttem, hogy őt akarom hallani. Tehát nincs bennem egy előzetes szűrő. Egy olyan típusú idő, amit annak engedek, hogy nem azon gondolkodom végig, hogy én mit fogok akarni mondani, hanem hogy tényleg meghallgatom. Az a képesség, hogy visszakérdezzek, ha valamit nem értek. Az a képesség, hogy összetudjam foglalni, amit hallottam magamban. Ezek mind-mind még azelőtt történnek, hogy megszólalnánk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Acél Petra kommunikációs szakértőt, a Móri Nagy Művészeti Egyetem rektor helyettesét hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagy, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már
Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.